A mi segítségünk, Isten tiszteletünk, úrvacsorai közösségünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Énekeljük testvérek így fennállva a 172. dicséretet, szűkölködünk nagy mértékben. Foglaljunk helyet, és így énekeljük a 270. dicséretből az első négy verset. A 270. dicséretből az első négy verset, az első vers így kezdődik. Légy csendes szívvel és békével, életednek Istenében. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk Jézus Krisztusban, ebben az énekben csendes szívet kértünk tőled, azért, mert erre van leginkább szükségünk. Olyan sok háborgás vesz körül bennünket, zaj ebben a világban. Való igaz, hogy sokszor elfáradunk is e világ zaján. Köszönjük, hogy nem csak kérhetünk, hanem kaphatunk is tőled olyan csendes szívet, amely a bőségben hálássá tesz bennünket, a nélkülözésben hívővé, a betegségben, gyászban vagy szomorúságban megvigasztalt emberré tesz bennünket. Könyörgünk hozzád, hogy nem csak új szívet teremts bennünk, vagy ha már új szívet kaptunk tőled, akkor csendesítsd ezt a szívet, amely olyan sok mindenre érzékeny, amely különösképpen reagál a külvilág, a környezet hatásaira, és amely, megvalljuk neked, Urunk, hogy mégiscsak romlott szív volt, és amelyből ott maradt régi kovász, ó emberi természetünk, amely újból és újból fel akar kelni és vitézkedni az új ellen, és elgáncsolni és elbuktatni a hit egyenes és keskeny útján. Köszönjük, Urunk, hogy a te hatalmadban van ennek a csendes szívnek a megadása. És most kérünk tőled, Urunk, nem csak csendes szívet, hanem megüresített szívet is, hogy tudjunk figyelni a te áldott üzenetedre, igédre, hogy ebbe a csendes szívbe bejöjjenek, beléphessenek a menny áldásai, amelynek erejével tudunk harcolni és megfutni a mi versenypályánkat. Köszönjük a gyülekezet közösségét ezen a mai reggelen is, Urunk, hogy ilyen jó reggel sokan siethettek a te hajlékodba, házadba, a gyülekezet közösségébe, az ige köré, jelenlétedbe, Urunk, kérünk téged, hogy szentelj meg bennünket most a te igéddel, mert a te igéd az igazság. Amen. Testvéreim, Isten igéjét hallgassuk meg a Mózes első könyve 26. fejezetének válogatott verseiből, mivel hosszabb szakasz, ezért figyelemmel és leülve tegyük ezt. Mózes első könyve 26. fejezetéből olvasom az igét a következőképpen. Lett pedig éhség az országban, amaz első éhség után, mely Ábrahám idejében volt. Elment azért Izsák Abimélekhez, a filiszteusok királyához, Gérárba. Mert megjelent neki az Úr, és ezt mondotta: ne menj alá Egyiptomba. Lakjál azon a földön, amelyet mondok neked. Tartózkodj ezen a földön, és én veled leszek, és megáldalak téged, mert te néked és a te magodnak adom mindezeket a földeket, hogy megerősítsem az esküvést, amellyel megesküdtem Ábrahámnak, a te atyádnak. És megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és a te magodnak adom mindezeket a földeket, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei. Mivel hogy hallgatott Ábrahám az én szavamra, és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet. Lakozék azért Izsák Gérárban. És vetett Izsák azon a földön, és lett neki abban az esztendőben százannyia, mert megáldá őt az Úr. És gyarapodott az a férfi, és előbb-előbb megy vala a gyarapodásban, míg nem igen nagyjá lett. És volt neki apró és öreg barma és sok cselédjes, irigykedtek azért rá a filiszteusok. És mindazokat a kutakat, melyeket az ő atyának szolgái Ábrahámnak az ő atyának idejében ástak, behányták a filiszteusok, és betölték azokat földdel. És mondta Abimélek Izsáknak: menj el közülünk, mert sokkal hatalmasabbá lettél nálunk. Elment azért onnan Izsák, és Gérár völgyében vonta fel sátrait, és ott lakott. És ismét megásta Izsák a kutakat, amelyeket ástak az ő atyának, Ábrahámnak idejében, de amelyeket Ábrahám holta után betömtek a filiszteusok, és azokkal a nevekkel nevezé azokat, amely neveket adott annak az ő atya. És megjelent neki az Úr azon az éjszakán, és mondta: én vagyok Ábrahámnak, a te atyádnak Istene. Ne félj, mert te veled vagyok, és megáldalak téged, és megsokasítom a te magodat Ábrahámért, az én szolgámért. Oltárt épített azért ott, és segítségül hívta az Úrnak nevét, és felvonta ott az ő sátorát, Izsák szolgái pedig kutat ástak ott. Abimélek pedig elment őhozzá Gérárból, és Akkuzát az ő barátja, meg Pikhol az ő hadvezére. És mondta nékik Izsák: miért jöttetek én hozzám, holott gyűlöltök engem, s elűztetek magatok közül? Ők pedig mondák: látván láttuk, hogy az Úr van te veled, és mondának: legyen esküvés mi közöttünk, és köztünk, és te közted, és kössünk Frigyet te veled. Testvérek, a kalauzunk szerint néhány napja olvasott igének, ennek a néhány versnek, amit felolvastam, azt a címet is lehetne adni, hogy furcsa törvényszerűségek. Azért, mert ezek a törvényszerűségek, amelyet az Isten igéjében előttünk vannak, mások, mint a világban levő törvényszerűségek. Ennek a fejezetnek az a címe, hogy Izsák Gérárban. Az első furcsa dolog, ami a mennyei isteni törvényszerűségek tekintetében nagyon elől van a listán, és amit itt is látunk az igében, az az, hogy helyzetünket nem a körülmények befolyásolják, hanem az Isten akarata. Jó, hogyha ezzel számolunk, és e szerint élünk. Azt olvassuk az igében, hogy ismét éhség lett a földön, azután az éhség után, mely Ábrahám idejében volt. Erről a Mózes első könyve 15. fejezete tudósít bennünket, vagy ott olvashatunk arról, hogy mi volt az az éhség, és hogyan reagált erre Ábrahám. Ez megismétlődik. És akkor mindenki elkezd menekülni az éhség elől, és elmennek legtöbben Egyiptomba, de az Úr megjelenik azon az éjszakán, és azt mondja, ne menj alá Egyiptomba, lakjál azon a földön, amelyet mondok neked. Furcsa törvényszerűség, hogy a hívő nem azt teszi, amit a többiek. Nem úgy cselekszik, ahogy mások, nem azt teszi, ami észszerű, ami logikus, hanem azt akarja cselekedni, ami hitszerű, ami hitből fakad. Nagyon fontos dolog, testvérek, hogy körülményeink között mire nézünk. Mi nekünk az iránymutató vagy az irányadó? Nagyon sokszor hallunk ilyeneket, amikor a hívő is beleesik abba a csapdába, hogy így csinálják a többiek. És azt gondoljuk, hogy ahol sokan vannak, amit többen csinálnak, az elfogadott, azt a társadalom is elfogadja, de az Isten nem biztos, hogy elfogadja. Neki egészen más és egészen különleges útjai vannak a mi megtartatásunkra. És tudjuk, hogy a körülmények tekintetében mi a gondviselés hitén állunk. Olyan szépen fogalmazza a hitvallásunk, hogy eső és szárasság, termékeny és terméketlen esztendők, egészség és betegség, szóval minden nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön. Míg egy éhínség kapcsán ott és akkor a világ fiai és a pogányok és a hitetlenek azt kérdezték, hogy mind ez, ami ért bennünket, azt hogy engedheti meg Isten? Ugyanakkor az Isten gyermeke egy ilyen körülmények között nem azt kérdezi, hogy hogy engedheti meg, hanem azt kérdezi, hogy miért engedi ezt meg Isten. Hát amit Isten ránk bocsát, annak biztos, hogy van célja. Biztos, hogy van célja. Az Úr kezéből jön a próbatétel. Ugyanúgy megpróbálja Isten Izsákot, mint ahogy megpróbálta Ábrahámot. Mert különben honnan derül neki, testvérek, amit a másik helyen úgy olvasunk a Mózes könyvében, hogy mi van a te szívedben? Különben hogyan derül neki? Bemegyünk egy üzletbe, és ha a cipőt nem próbálnánk fel, nem próbálnánk ki, ugye még az eladók mondják is, hogy tessék benne járni, akkor honnan tudnánk, hogy az jó, hogy az kényelmes, hogy az nem fogja feltörni a lábunkat a következő órában. Honnan tudnánk, ha nem próbálnánk ki? És hogy mi van a mi szívünkben, testvérek, annak nem is azért van szüksége az Úrnak, hogy ő megtudja, mert ő tudja anélkül is. Mert szívek és vesék vizsgálója, nekünk van rá szükségünk, hogy derüljön ki, hogy előttünk legyen világos, hogy mi van a mi szívünkben. Azért érdekes ez a történet, testvérek, mert a Szentírásból tudjuk, hogy az ember az esznek, isznak, házasodnak, férjhez mennek területén áll a leggyengébb lábakon. Tudjátok, mint Noé idejében. Az esznek, isznak, házasodnak, férjhez mennek területén állunk a leggyengébb lábakon. És aki élete legkísérthetőbb területein kitart, az meg fog állni másutt is. Nagy kérdései Tizsáknak, testvérek, hogy menni vagy maradni. Menjen vagy maradjon, mikor mindenki megy. De ott az Isten gyermekének meg kellene érteni valamit, az, hogy nem minden a kenyér. Ugye figyelitek, testvérek, hogy nem minden a kenyér. Nem minden az egészség. Biztos ti is hallottátok sokszor azt a mondást, hogy csak egészség legyen, Tízezsú, az a fontos. Csak egész, és akkor mit mond a beteg? Ahol már nincs egészség. Neki nincs reménysége, neki nincs vigasza, neki nincs öröme, neki nincs bátorítása, dehogy nincs. Mert ő tudja, hogy nem minden az egészség. És mi tudjuk, pontosan ebben a történetben is elő fog jönni, hogy nem minden a kenyér, és nem minden a jólét, és nem minden a gazdagság, és nem minden a vagyon. Hanem majd a történet oda csúcsosodik ki, hogy az Úr a minden. Ahogy egy énekünkben énekeljük, hogy Úr Jézus, benned mindent meglelek. Ő a minden mindenekben. De a világfia az nem úgy gondolkodik. A világfia nem tudja ezt elmondani. Nemrégen történt, hogy valakivel beszélgettem, bocsánat, ha talán magára ismer, én már nem tudom, ki volt az, és elmondja, hogy egy sokkal jobb helyet kínáltak neki, sokkal jobb fizetésért, meg egy csomó egyéb juttatásért, és a következőt mondta, tudod, nem vállaltam el, mert nem minden a pénz. Mert oda lett volna a család, oda lett volna a békesség, oda lett volna a nyugalom. Amikor az ember így tud gondolkozni, testvérek, hogy nem minden az, amivel kecsegtetnek, és nem minden az, amit elérhetek. Mert van annál sokkal fontosabb. Az íge üzenete, testvérek, legyen a mi számunkra ma, hogyha valahova az Úr állít bennünket, akkor a külső körülmények ellenére is meg fog tartani. Hát ott van a biztatás, hogy száraz földön is jól tart téged. Ha valahol az Isten akarja, hogy legyek, ott minden külső körülmény éhínség és szárasság között is jól fog tartani. Feltehetjük itt is az íge kérdését, hogy hiszed ezt? Ráállsz erre? Betölti ez az életedet? Azt mondja Isten Izsáknak, hogy ne menj alá Egyiptomba. Ez nagyon fontos a Bibliában, testvérek, mert az emberi szív ilyen, hogy keresi a biztos megoldásokat. Keresi a tuttit. És azt hiszi, hogy az a biztos. Ne menj alá Egyiptomba, hanem bízd rá magad teljes szívvel az Úrra. Nagyon érdekes, hogy Egyiptom valóban délfelé volt, de amikor a Biblia ezt mondja, hogy ne menj alá Egyiptomba, az nem csak azt jelenti, hogy délfelé. Ez nem csak egy irány volt, hanem ez azt is jelentette, hogy alább fogsz menni lelkileg. Alább fogsz menni hitbelileg, ha elmégy Egyiptomba. És így volt Ábrahámmal is. Ő nem csak délfelé ment, testvérek, hanem alá ment, azért, mert az ő hite nem növekedett ott, hanem mindig csökkent. Mindig lejjebb, mindig lejjebb. És akkor Izsák nem megy el Egyiptomba, csak Gérárba. Gérár még azon a földön belül van, de azért nem ott marad, hanem azért Gérárba megy. bukásaintól a fél engedelmesség nem ment meg bennünket, csak a teljes odaszánás. Tanuljuk meg. Mert ez egy ilyen fél engedelmesség. Na jó, akkor nem Egyiptomban, mert az Isten megtiltotta, de azért egy kicsit arrébb. Azért egy kicsi mindig az enyémből. Emlékeztek, hogy bukott el Lót? Mikor azt mondja neki az angyal, hogy menj, fuss a városba, nem van itt egy kicsi város, ó, jó lesz az nekem. Ne, és nem megy a hegyre. Ahova az angyal mondja. Ott az okoskodás, ott az emberi. Csak ilyen fél megoldások, csak ilyen félig. És mennyire jellemzi az életünket, sokszor ez testvérek, hogy félig az övé az életem. Csak olyan félig engedelmeskedem. És elmegy Gérárba. A fél engedelmesség helyén ugyanolyan kísértés lesz ránk, mint a teljes engedetlenség helyén. Ugyanaz a kísértés lesz Izsákra, mint ami az engedetlenség idején apjára, Ábrahámra lesett. Ugye tudjuk, hogy a feleségeiket úgy mutatták be, hogy a húgunk. Mert majd elveszik, mert majd velehálnak, mert majd megölnek miatta. Micsoda félelem van ott ennek az embernek az életében. A nyugalom helyett és a békesség helyett. Ahol szárazföldön lakna, lehet, hogy nem olyan vastag a kenyér, de van békesség és van nyugalom, és ez mindennél több. Így mutatja be, hogy a húgom. És tudjátok, itt az igében azt látjuk, hogy nem a bukás a legnagyobb, ami az Isten gyermekét éri, hanem a megszégyenítés a világ részéről, Abimélek részéről. Olyan borzasztó, testvérek, amikor a világ fia és a világ fiainak nagyobb bűnlátása van, mint az Isten emberének. Nem borzasztó, amikor Abimélek figyelmezteti, hogy majdnem bűnbe vittél bennünket. Ez bűn lett volna, ha elvesszük az az asszonyt. Mikor a világ fiainak nagyobb bűnlátása van, vagy előfordulhat, hogy a világ fia az erkölcs, vagy valamilyen területen magasabb fokon áll, mint az Isten gyermeke. Ez olyan borzasztó, testvérek. Mert én ismertem olyan házasságot, akik abszolút nem voltak hitben, semmi közük nem volt igéhez, gyülekezethez, templomhoz, Istenhez, mégis megszégyenítő volt az a szeretet, amely őket összekötötte egy életen keresztül. És lehet, hogy az Isten gyermeke pedig beleesik egy paráznoságba, vagy egy hűtlenségbe. Mikor a világ fia szégyeníti meg az Isten gyermekét, mert előfordul, hogy nagyobb bűnlátása van, mint az Isten gyermekének. Izsák Gérárban lakik, és azt olvassuk, testvérek, hogy megáldotta őt az Úr. Azt mondja az íge, hogy 100 annyia lett abban az esztendőben, mert megáldá őt az Úr. Kedves testvérek, Isten megáldotta Izsákot, de ez nem jelenti azt, hogy jó helyen van. Önmagában a jólét vagy a gazdagság, az még önmagában nem jelenti azt, hogy a helyünkön vagyunk. Tudnék, ez majd a történetnek a végén fog előjönni. Amikor Isten egészen mást mond Izsáknak. Amikor Isten azt mondja Izsáknak, hogy veled vagyok és megáldalak téged. Itt a veled vagyok nincs. Csak az, hogy megáldalak téged. Ezért testvérek, az Isten igéjéből lássuk meg, hogy valóban teremhet 100 annyit a búzája. Lehet 100-szoros a termés. De ez is kényszerű törvényszerűség, furcsa törvényszerűség a Szentírásban, hogy Isten nem ítélettel válaszol az engedetlenségre, hanem kegyelemmel. Mert tulajdonképpen akkor mondjátok meg, hogyha Isten a bűnre az engedetlenségre ítélettel válaszolna, akkor bennünket mi sarkalna a megtérésre? Hát akkor semmi. A rossz gyerek, ha a szülőtől megkapja a két nagy pofont, letudtuk, kész. Egálban vagyunk, nem? Elkövettem valamit, megkaptam a pofon, megvolt a büntetés, csinálhatom a következőt. Nem. Az embert, a bűnös embert mindig a kegyelem kell, hogy megtérésre sarkalja. Nem az ítélet, hanem a kegyelem. És a Bibliának egy ilyen furcsa törvényszerűsége az, hogy éppen ezért a bűnöst Isten soha nem szembesíti a bűnével az evangélium üzenete nélkül. Milyen nagyszerű pedagógiája és terve Istennek, hogy bennünket nem büntet úgy, mint érdemlettük. Hogy mondja az énekíró, ne büntess úgy, mint érdemlettem, tőled én undok bűnömmel. Azért, mert Isten nem akar téged a törvénnyel szembesíteni úgy, hogy fel ne ragyogtassa az evangéliumot, az örömhírt. Mert különben, testvérek, mi sarkalna bennünket megtérésre, ha nem a kegyelem? Az Úrhoz való fordulásra, a teljesebb odaszánásra és a nagyobb engedelmességre, ha csak azt hallanánk, hogy azt kapod, amit érdemelsz. Ez a történet arról beszél nekünk, hogy Isten furcsa törvényszerűsége, hogy azt kapod, amit nem érdemelsz. Mit várnánk? Az, hogy vetett és aratott. Vetett Izsák azon a földön, és lett neki abban az esztendőben 100 annyia. Pontosan hitbeli állapotára akarja Isten emlékeztetni az áldással. Pontosan erre. Amikor Isten elrendel, vagy megenged valamit, akár ilyen 100-szoros termést, az nem azt jelenti, hogy helyünkön vagyunk, hanem pontosan azt, hogy lássuk meg hitbeli állapotunkat. Mondok rá példákat a Bibliából. Emlékeztek, amikor Isten azt mondja Mózesnek, hogy küldj férfiakat a föld kikémlelésére. Mi ebben az érdekes? Az, hogy a földet nem kellett volna kikémlelni, ha Isten azt mondja, hogy neked azt készítettem el, akkor menni kellett volna vakon. Nem az, hogy megnézni, hogy hát azért kik vannak ott, hát azért milyen lesz, hát azért nem fizetünk erre, hát azért ne égessük fel a hidat magunk mögött, és Isten mégis megengedi, és azt mondja, hogy küldj férfiakat a kikémlelésre. De aztán Isten számon kéri, hogy nem hittetek. Nem mentek be, mert nem hittetek. Isten elrendel valamit, de nem azért, mert ez a hit normális, rendes állapota, hanem pont ezért, hogy jöjj rá, hogy te kételkedő vagy. Hogy amit az Isten mond arra, te nem álltál rá, Mózes és a többiek és a vének és a presbiterek. Nem állnak rá, hanem kiküldenek két embert, hogy azért biztos, ami biztos. Azt mondja Isten Sámuelnek, hogy adj nekik királyt. De Isten nem azért rendeli el a királyságot, mert ez következne most már, hanem azért rendeli el, hogy jöjjenek rá, amit addig vallottak, hogy az Úr a mi királyunk, ő a mi bíránk, ő tart meg minket, az már nem igaz. Mert nekik egy látható király kell. Hitbeli állapotuk meglátására indítja Isten őket ezekkel a rendelésekkel. Aztán testvérek, hadd szóljak arról is, hogy furcsa törvényszerűség az igében a következő. Ugye a szegénység kísértés, igaz? De a szegénység kísértés, mert arra sarkalta őket, hogy tovább menjenek. Gérárban a gazdagság ugyanolyan kísértés, mert arra sarkalja őket, hogy maradjanak. Maradj ott azon a földön. A szegénység azért kísértés, mert arra sarkalja az Isten gyermekét, hogy tovább menjen. mint Ábrahám, mint Izsák, mint Elimélek és Naomi, majd később a gazdagság éppen olyan kísértés, mert arra sarkalja, hogy maradjon, hogy berendezkedjen, és ne legyen a szívében vágyakozás azon a helyen lenni, amit Isten jelölt ki az ő számára. A szegény azt mondja, Uram, megértheted, hogy itt éhen halok, tovább kell mennem. A gazdag meg, Uram, megértheted, hogy itt jól megy, itt maradnom kell. Gérárnak a neve magyarul azt jelenti, hogy tartózkodási hely, tartózkodás. Azt jelenti a neve Gérár, hogy nem végállomás. Mert Isten a helyén akarja látni az ő gyermekét. És most megpróbálja, többre becsüli-e a gazdagságot, ezért kap Izsák gazdagságot, többre becsüli-e a gazdagságot, mint a neki való engedelmességet. Nagy kísértés a gazdagság. Lehet, hogy olyan helyen vagy, ahol jól megy a szekér, de ne felejtsd el, nem az áldás a legfontosabb, hanem az Úr jelenléte. Az Isten jelenléte a legfontosabb. Csak vele együtt lesz gazdagság, a jó termés, a százszoros termés és az áldás. Olvastam egy legendát. Tényleg legenda, tehát félre ne értsük. Vannak ilyen elgondolt dolgok, amit az ember úgy elgondol, és így tam meseként elmond. Ez a legenda úgy szól, hogy Isten a kalászt, illetve a búzát úgy teremtette, hogy végig a tövéig kalász volt. Gazdag ember földjén termett, ez a búza, amely felétől az aljáig csak kalász volt, és a kalászban csak szemek. És ettől a gazdag embertől kért a szegény szomszéd egy szálat ebből a búzából, hogy ő is vedhessen, és ő is arathasson. De a gazdag sajnálta ezt a búzát, ezért a tetején hagyott valamit, a többit pedig így kézzel lehúzta, ahol csak a szár maradt, és azt adta oda a gazdának. Isten azon az éjszakán az ő egész búzatábláját az ő kezével így lefejtette, és azt mondja ez a legenda, hogy azóta terem a búza csak kalászt, felül, alul pedig semmit. Mert testvérek, ahol szeretet van, ott megnő a kalász, ahol irigység, ott elfogy. Ennek a gazdagnak ez csak legenda, de kísértése volt, hogy a másiknak meg ne legyen. Furcsa, testvérek, hogy folytatódik a történet. Megint csak furcsa törvényszerűség, amit így lehet megfogalmazni, hogy a környék lakói Izsáknak nem a hitét iridlik, hanem a gazdagságát. Azt mondják a környék lakói, hogy menj el közülünk, mert látjuk, hogy gyarapodsz, és sokkal hatalmasabbá lettél nálunknál. A környék lakói nem a hitét iridlik, nem az ő urát. És nem azt mondják, hogy milyen hatalmas urad van neked, hanem azt mondják, hogy milyen hatalmas lettél te magad. Így történik meg az, hogy a Izsák az ő nagy hatalmával, hatalmasságával eltakarja és elfedi az ő hatalmas Istenét. Aki tudjuk, hogy Keresztelő János nem akart eltakarni, mert azt mondta, hogy neki növekednie kell. Én nem akarom eltakarni, nekem kisebbé kell lennem. Mit érdemes irigyelni? Az Úr jelenlétét, azt érdemes. Szegény gazdagok vagy gazdag szegények lehetnek körülöttünk is. A világ fiai vajon az Úr jelenlétét irigylik-e az életedben? Vagy pedig azt, amit adott neked az Úr, a te Istened? A világ gondolkodása mindig az, hogy elég az eredmény, amit mi érünk el, a hívő ember gondolkodása pedig mindig az, hogy elég az az áldás, ami először is az Úr jelenlétét jelenti, aztán mindazt, amit ő adni akar nekem. És amikor Izsák testvéreim visszamegy Beérsebába, mert eljön onnan, mert ha nem olyan helyen vagyunk, ahova Isten rendelt bennünket, ott mindig békétlenség lesz. Viszály van a pásztorok között, betemetik a kutakat, erről most nem tudunk beszélni, de ott mindig bukdácsolás lesz, mindig nehézségbe fogsz ütközni, és még nagyobb elfordulás lesz a következmény, és akkor tovább vonult onnan, és elérkezett Beérsebába, és azt mondta, immár tágas helyet szerzett az Úr, és szaporodhatunk a földön. És megjelen neki az Úr azon az éjszakán, és azt mondta, ne félj, mert te veled vagyok, és megáldalak téged. Itt az Úr az ő jelenlétét ígéri. Testvérek, a hívő ember nem az Isten létében hisz, hanem jelenlétében él. És ez a jelenlét neki a legtöbb, az Immánuel, amikor kijelentetik Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy tudjátok, mi lesz a legnagyobb dolog? Az, hogy elmondhatjátok, hogy velünk az Isten. Hogy Immánuel, ez legyen a neve, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. És akkor lehetek gazdag vagy szegény? Mert tudjátok, a Bibliában nem bűn a gazdagság. A szegénység meg nem erény a Bibliában. Akkor a körülményeimet egyetlen dolog fogja meghatározni, hogy az Úrral járok, Jézussal járom utamat, megfogva a kezét, és ő úgy és ott áld meg engem, ahogyan akar, és azzal látogat meg, amivel akar. Tudjátok, mi a csodálatos ebben az ígében, és ezzel hadd fejezzem be most? Az, hogy amikor ez megtörténik, akkor Izsák oltárt épített az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Utána, mikor ez megtörténik, jön Abimélek, meg még két férfit olvasunk, Akkuzát és Pikhol, az ő barátja és hadvezére, és azt mondják Izsáknak, látván láttuk, hogy az Úr van veled. Miért? Azért, testvérek, mert Izsák áldozatot mutatott be, és segítségül hívta az Úrnak nevét. Addig mit mondtak? Látjuk, hogy hatalmas vagy. Látunk téged, hogy gyarapodsz. Menj el innen. Amikor Izsák áldozatot mutat be Istennek, akkor megjönnek, és azt mondják, hogy kössünk szövetséget, mert látjuk, hogy az Úr van te veled. Vagyis testvérek, olyan csodálatos, hogy ott tudja a világ az Istent dicsőíteni, amikor a hívő áldozóvá lesz Isten hatalmas munkája következtében. Hányan panaszkodnak? Ó, én áldozat vagyok. Áldozatból lehetsz áldozóvá. És hogyan áldozhatunk mi az Istennek? Izsák oltárt épített ott az Úrnak. Tudjuk, hogy nekünk erre nincs szükségünk, mert a mi oltárunk a Golgota. Ahol a világ és a menny legfurcsább törvényszerűsége láttatik. Az, hogy Isten megbünteti az ártatlant, és felmenti a bűnöst. Azért ez a legfurcsább törvényszerűség, amit a világ nem ismer. A világ csak azt ismeri, hogy a bűnös bűnhődjön, a jó meg jutalmaztassék. Az világ legfurcsább törvényszerűsége, és a menny legfurcsább törvényszerűsége, ami a Golgotán történt. Hogy helyettem, miattam és érettem. Jézus Krisztus teste megtöretett, és vére kiontatott. Azóta énekelhetjük, hogy ott a Golgota oltárán nagy engedelmes voltál, hordozván bűneinket, te váltottál meg minket. Jó, ha ma itt a terített úrasztalánál tudomásul vesszük, hogy furcsa törvényszerűség gyermekei és áldottai vagyunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Milyen áldozatot tudsz adni Istennek? Nem kell találgatnunk, megmondja az ige, hála áldozatot. Hálával áldozzál az Istennek. Szánjátok oda magatokat, élő, szent, kedves, Istennek tetsző áldozatul. Ezt észre fogja venni a világ. Vagy inkább így mondom, ezt vegye észre a világ. Mert észreveti azt, hogy ügyes vagy. Észreveheti azt, hogy a jéghátán is megélsz, meg észreveheti azt is, hogy veled van az Úr, a te Istened. Így ment Ráháb, vagy így jött Ráháb az Isten népe közé, mert látom a ti isteneteket. Erről beszél az egyik kis próféta, hogy egy zsidóba bele fog kapaszkodni majd 10, és azt mondja, hogy hadd menjünk veletek, mert veletek van az Úr. És miért van az, hogy ma inkább elvetik, és azt mondják, hogy utálunk benneteket. Ez nem véletlen, testvérek. De ezt most a lelki népre mondom. Mert amikor észreveszik azt, hogy veled van az Úr, hogy ő az igazi áldás az életedben, és nem az, amit adott neked, hanem az, aki adta neked, akkor a világ legfurcsább törvényszerűségét fogod megtapasztalni, azt, hogy kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Legyünk a helyünkön, Isten jelenlétében éljünk, és ez lesz a legnagyobb bizonyságtétel a világ fiai felé. Amen. Imádkozzunk. Urunk, azt énekeljük, hogy a te jelenléted megvédelmit éltet, bátor szívet ad, és azért könyörgünk, hogy légy velem, ó mindenem, nálad nélkül nem is élek, te vagy örök élet. Hadd töltsön ez be bennünket most, Urunk, hadd járja át egész szívünket és életünket, hadd köszönjük meg mindazt az áldást, amivel körülvettél bennünket, és kérünk téged, hogy tarts magad mellett szorosan bennünket, sokszor engedetlenkedő gyermekeidet, hogy el ne távozzunk és el ne térjünk tőled se jobbra, se balra. Köszönjük, Urunk, hogy eléd jöhettünk ezen a mai alkalmon. Köszönjük, hogy valóságosan érezhetjük az úrvacsorában a veled való lelki közösségünket. Köszönjük, hogy megváltottál véreddel bennünket, Úr Jézus Krisztus. Amikor a mögöttünk levő hétre gondolunk, eléd hozzuk hálaadásunkat, örömeinket, mindazt az áldást, amivel körülvettél bennünket, de eléd hozzuk szomorúságunkat és fájdalmunkat is, Urunk. Köszönjük, Urunk, hogy te hordozod azt a családot itt a gyülekezetben, akiket nagy kereszttel próbáltál meg ezen a héten, nagy fájdalommal és nagy gyászsal, az öröm mellett. Kérünk, hogy könyörülj meg rajtuk, ha tudjunk imádkozni most értük, és minden gyászolóért, szenvedőért, elesettért, azokkal, akik úgy gondolják, hogy súlyos az élet terhe, és roskadozva hordják azt. Engedd, hogy bús orcájukat hozzád emelve Jézusban lejjenek vigaszt, erőt, bátorítást. És add, Uram, hogy el ne bizakodjunk, hogyha jól megy sorunk, ha száz annyit aratunk, hanem mindig azt nézzük, és mindig azt nézzük, hogy mire adtad és miért adtad azt, és nehogy a mi kezünkkel lehúzzuk a tövig teremtetett kalászt a száron, és így gondoljunk a szomszédra, a mellettünk levőre, a nélkülözésben élőkre. Kérünk, áld meg ezt a teremtett világot, mely nyög a bűn súlya miatt. Adj békességet a mi időnkben itt a földön, Úristen. Terjeszd ki ránk a te irgalmasságodat, kegyelmességedet. És hadd sarkaljon ez sokakat hozzád térésre, megtérésre, hála áldozatra. Jézus Krisztusért kérünk. aki áldozattá lett értünk. Amen. Egy csendes percben mondjuk el mi is könyörgésünket. Az Úr Jézustól tanult imádságot együtt imádkozzuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az úrasztalát megterítettük, és az Úrral való lelki közösségünket erősítsük ezzel, amilyen bizonyos, hogy az Úr szolgája megtöri számomra a kenyeret. Mondja a hitvallásunk, olyan bizonyos, hogy Jézus Krisztus eltörölte az én bűneimet, hűtlenségemet, és azokról meg nem emlékezik. És sarkal bennünket odaszánásra, hálás életre. Erre készülve énekeljük a 443. dicséret első és ötödik versét, a 443. dicséret első és ötödik versét, lelkem adj dolgot magadnak, az utolsó pedig, hát lelkem hallgasd uradat, próbáld meg tennen magadat. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon neked békességet. Amen.